Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a derekas énekkel. Keressük ki a 287. dicséretet, melyet énekeljünk végig. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek ígéjét, úgy, amiképpen ezt olvasom ezen a vasárnap délelőttön, Jeremiás proféciás könyvéből, az első fejezet 4. versétől a 10. verssel bezárólag. A fent megnevezett igeszakasz olvasását alázatos szívvel, figyelmesen, leülve hallgassuk. A megnevezett igeszakaszból így szól hozzánk az élő Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram! Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Isten szent lelket tegye áldottá hallott ige meghallását, befogadását és megtartását. Emeljük fel szívünket, gyertek, imádkozzunk. Hálát adunk neked azért, kegyelmes Istenünk, ezen a reggelen, hogy te akaratodat mindig és mindenkoron kijelentetted a te néped számára. És köszönjük, hogy te nem csak magadnak gyűjtesz egybe egy népet ezen a földön, te számukra vezetőket és előjárókat rendelsz az idő kezdetétől. Így köszönjük mindazoknak a bizonyságtételét, életét és hitét, akiket a Szentírás így nevez, akikre nem volt méltó a világ, ők a hitnek a példaképei. És ezen a vasárnap délelőttön szeretnénk különösképpen hálát adni neked, kegyelmes Istenünk, a te áldott szolgádért, Kálvin Jánosért. És köszönjük neked mindazt, amit rajta keresztül nekünk adtál, amivel gazdagítottál, azt a lelki látást és világosságot, amit rajta keresztül sugároztál bele a földi árnyékvilág sötétségébe, és köszönjük, hogy mindezeknek közepette ő példaként mindig alázatos maradt. Add, hogy mi is szolgálhassuk neked hittel, hűséggel, bárhová is állíts bennünket, bármilyen körülmények közepette ebben a földi életben. Köszönjük, hogy nem csak kiválasztasz, hanem értelmes célt és szolgálatot ad számunkra. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben a küldetésben. Adj számunkra erőt, eligazítást, világosságot és vezetést. Szent lelked által légy jelen közöttünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Testvéreim, nem lehet istentiszteletünk, istentisztelet zsoltár éneklés nélkül. Keressük ki a 25. zsoltárt, melynek énekeljük első és második verseit.
bizonyságtételemnek alapigéit hallgassátok meg Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. rész 28. versétől a 30. versig, valamint a 38. és 39. versekből a következőképpen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Foglaljunk helyet. A Debreceni Református Kollégium dísztermének a falán hitünk nagy alakjainak a sorában szerényen húzódik meg egy apró festmény. Egy férfit ábrázol, a képnek a színei, tónusai is rendkívül egyszerűek, sötét ruhában van ez az úr. Egy gesztust örökített meg a képnek a festője, ahogyan ez a férfi számunkra szokatlan módon visel egy fejfedőt, szemében húzva, miközben egyik ujjával felfelé mutat. A kép eredetének egyszerűen ennyi volt a címe, hogy fiatal francia nemes. Jelenlévő francia urak bizonyára ezt a szót értik. Később derítették ki, hogy ez a kép nem a történelemnek egy ismeretlen alakját örökíti meg, hanem Genf városának nagy reformátorát, Calvin Jánost. Amikor tanítványai fordultak hozzá egy-egy igen fogós kérdéssel, amelyekre bizony még néha ő se tudott válaszolni, így jelezte azt, hogy isteni titok az erre adandó válasz, ahol az emberi értelem véget ér, ezt jelezte a szembehúzott fejfedő és a felfelé mutató új. 1509. július 10-én született Pikárdia tartományban, Franciahonban Calvin János. Egy néhány nappal ugyan mögötte vagyunk ennek a dátumnak, hadd szenteljük ezt a mai istentiszteletet mégis emlékezésnek. Szándékosan nem ünneplést mondtam, Calvin Jánosnak a lelkületétől mi sem állna távolabb, mint hogy ünnepeltesse magát. Ő az, aki szándékosan jeltelen sírba temettette magát, nehogy valamiféle zarándok hely legyen az ő nyughelye, akinek valóban élete során semmiféle ábrázolása nem maradt fenn, hiszen mindaz, ami számunkra jelenleg elérhető, mind halála után készült replika, az ő lelkiségétől semmi sem állna távolabb, mint az, hogy őt ünnepeljük. Nem is azért vagyunk itt most, hogy az embert magasztaljuk, hiszen Isten tiszteletére gyűltünk egybe, Istent dicsőítjük, és neki adunk hálát az ő szolgájáért, hozzáteszem, pótolhatatlan szolgájáért, Calvin Jánosért. Az ő egész életének összefoglalása, az a festmény, az a megörökítés, az a póz, nem akart más lenni, mint egy Krisztusra mutató élet. Nem akart más lenni, mint aki Krisztushoz vezet másokat. Az ő lelkisége olyan volt, mint keresztelő Jánosé, aki nem akart más lenni, mint hivatását betölteni, útkészítő lenni, akinek a hitvallása is ez. Neki, Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Calvin Jánosnak a tanítása, szentlelkes igei látásmódja a mai napig meghatározza Isten tiszteleti rendünket. Azokat az énekeket, amelyeket éneklünk vasárnapról vasárnapra, ha megnézzük Marot Kelemennek a nevét, vagy Béza Tódornak a nevét a zsoltáraink előtt, mind-mind Kálvinnak a munkatársai. Meghatározza egyházi kormányzásunkat mind a mai napig. Presbiter testvéreink tehetnek erről igazán tanúbizonyságot. A mai napig meghatározza a Szentírásnak a helyes értelmezését és magyarázatát. Az isteni kiválasztásba és gondviselésbe vetett hite, az, ami példát mutatott generációkon keresztül a magyarság reformátusságának is. És jól írja ezt, hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem. Hiszen éppen Kálvinnek ez a szentlelkes igei látásmódja, tanítása volt az, ami erőt adott a legkeményebb ellenreformációs időkben, amikor az országot koldusbotra juttatni, elnémetesíteni és rekatolizálni akarta az elnyomó hatalom. Ez adott erőt, hiszem és vallom, Gájor a prédikátorainknak is. Méltán nevezték tehát a reformátusságot magyar egyháznak, magyar vallásnak. Milyen érdekes, ahogyan túlmutat Kálvinnak a munkássága Genf városán. Ahogyan levelezésében együtt veszi fel a kapcsolatot Európa megannyi országának vezető gondolkodójával, teológusával, uralkodójával, hogy hogyan özönlenek Genf akadémiájára Európa megannyi országából a diákok, hogy aztán hazavíve ezt a kincset, saját országukat, saját nemzetüket és saját egyházukat nemesítsék és gazdagítsák. Legnagyszerűbb skót tanítványa Kálvin Jánosnak, Nax János mondta azt, hogy ennél az akadémiánál, amit Genfben Kálvin alapítatott, nincs Krisztusnak szebb iskolája a Földön. Ahonnan jöttem, ahonnan most nemrégiben utaztam, az Egyesült Államokban a legelső emigránsok, az Angliából érkező puritánok éppen azért tették meg a hatalmas utat az óceánon keresztül, mert kálvini hitüket nem gyakorolhatták az anglikán egyház keretein belül. Nem túlzás azt állítani, hogy a mai Egyesült Államok eredetileg kálvini tanításokon alapult. Azok a mai református felekezetek, legyenek azok német, holland vagy magyar, a presbiteriánus egyházak, a kongregacionalisták, a baptistáknak meg annyi része, mind-mind Kálvin Jánosra tekint vissza, mint alapvető teológiai tanításának megalapozójára. De tisztázzunk valamit itt rögtön. Meg annyi alkalommal utalnak vissza Charles Haddon Spurgeon igehirdetőre, az igehirdetők hercegére, aki a kálvinizmusról a következőt mondta. Kálvinizmusnak csak azért nevezzük, mert ez a legrövidebb szó, amivel leírhatjuk ezt. Hiszen a kálvinizmus tanítása egyáltalán nem Kálvin Jánostól ered. Maga is a Szentlélektől vette, és az egyházatyákat elsősorban Augustinus tanulmányozta. Aki szintől a Szentlélektől vette, miután hűségesen tanulmányozta Pál apostolnak a leveleit, aki pedig mindazt, amit megért, a Szentlélek Istentől és magától az Úr Jézus Krisztustól vette. Nyugodt szívvel állítható, hogy amit mi református teológiának, az eredetileg gúnynévnek szánt kálvinizmusnak ma vallunk, a legtisztább, legigeibb, legbiblikusabb és leghitvallásosabb tanítás. Légy büszke rá, testvérem! Az, hogy mit jelent a magyar nemzetünk, a református egyházak, és a világ meg annyi felekezete számára Kálvin János személye, hadd ne soroljam tovább. Kérdezzünk inkább egy sokkal személyesebb kérdést. Ma, itt a 21. században, mit jelent számunkra Kálvin Jánosnak, a nagy reformátornak a példaadása, a hite, a lelki látásmódja? Mit kell megtanulnunk Istennek szent és áldott eszközétől? Azt olvastuk a proféciás könyvben, hogy Isten kiválaszt magának egy szolgát, Jeremiást. Mielőtt megformáltalak, az anyamében már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Kálvin 1536-nak az esztendejében egyetlen éjszakára érkezik Genf városába. Megtanulja ezt minden konfirmandus itt a konfirmáció oktatás során. Hogy hogyan nyúl bele a nagy reformátor életébe, akinek megvoltak a maga tervei, a maga gondolatai, a saját életét és szolgálatát illetően. Tudjuk, hogy ekkor már a szíve az Úré. Nem beszél olyan viharos megtérésről, szó szerint viharos megtérésről, mint ami Luther Mártoné volt. De tudjuk, hogy ekkor a szíve már az Úré, hiszen már megjelent az élete főművének, az institúciónak az első kiadása Bázelben. Éppen ez az, amiért azon az éjszakán Genf városának akkori megújítója, az ő honfitársa, szintén francia, Farel Vilmos felkeresi őt az ő szállásán. Így ír Szénási Sándor Kálvin imádsága című versében. Szívemnek oly fárasztó minden küzdelem, és nem vagyok babérok, bőz bolondja. Nem akartam mást, csak egy kicsiny zugot. A szentatyákat olvasván önkéntelen, elefánttoronyból néha nézném, miként viharzik kint a történelem. Csupán egy ére érkeztem Genfbe, és itt villámcsapásként Farel állt utamba. Uram, keresztül húzod szívem terveit. Ember tervez, Isten végez. Az elmúlt héten is olyan szépen kellett ezt megtanulnia egész családomnak, hiszen úgy terveztük, hogy ma kisebbik gyermekünket kereszteljük itt a gyülekezetnek a körében Isten színe előtt. Megtanítja azt minden gyermekével, az, akinek nincsenek unokái, csak megváltott gyermekei, az élő Isten, hogy az ő tervei mindig fölülírják az emberi terveket, az emberi szíveknek a vágyait, és milyen jó ez. Hála legyen azért Istennek, hogy életünkkel, már születésünk, hadd mondjam így, jóval születésünk előtt terve volt, hogy bennünket kiválasztott az ő nagy és végtelen kegyelméből. Hogyan csodálkozik erre rá Kálvin szinte minden nap élete során, hogy micsoda az ember, hogy az élő Istennek olyan nagy szeretetét tanúsította meg iránta, hogy halálos áldozatot adott az ő váltságáért. Ott azon az éjszakán úgy érezte, mintha a magasságos Isten hatalmas keze nehezedett volna rá, megváltoztatva alapvetően az ő céljait. Milyen jó, hogy veled és velem is az élő Istennek terve van. Tudom, a keresztelés előtt egy szokatlan éneket énekeltünk, de hadd utaljak vissza arra a kedves keresztelési énekre, amely mindig elhangzik a gyülekezet ajkairól. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még mit sem tudtam rólad én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. És tegyük hozzá bátran, és az örökké valóságban. Hiszed-e, hogy Isten a te életeddel is tervezett? Hiszed-e, hogy ő felhasználhat embereket, eseményeket, olykor tragikusokat is, hogy mindenek felett az ő igéje által megszólítson, elhívjon és szolgálatába állítson. Istennek legyen hála azért, hogy ma is hívja az ő gyermekeit, akiket megszentelt, megtisztított, és akiket meg is dicsőít. Azt mondja a próféta, válaszol az isteni elhívásra, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok, jön a kifogás. Erre érkezik az élő Istennek bátorító, eligazító szava. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Kálvin Jánosnak is voltak kifogásai. Neked és nekem is voltak és lesznek kifogásai. Ő sem akarta a harcokat az evangéliumnak a külső és belső ellenségeivel, a szüntelen konfliktusokat. Hogyan ír erről Juhász Géza Predesztináció című versében? Szerettem volna elrejtőzni, mint a gyökerek, mint az óceán szörnyei, mint a föld gyomrában az erek. De süllyedjek akárhová, Értem, nyúl egy titokzatos, tapogató fény makacs ujja. Megragad, napvilágra hoz. Átlüktet a lázas világon, mint életosztó szívverés, a kimeríthetetlen irgalom, az eleve elrendelés. Neked is biztosan voltak kifogásaik, hogy miért nem élsz céltudatos, szolgáló életet, de hála legyen azért Istennek, hogy az ő hívása elől bizony nincsen menekvés. Ő a küldetéshez ad azonban ígéreteket és bátorítást is. Biztosít, ha a szolgálat nem is mindig diadal út és diadalmenet, lásd Jeremiásnak az életét és szolgálatát, de senki és semmi el nem választhat bennünket az ő szeretetéről. Végezetül ezt mondja a prófétának az Úr. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Nem tudom, megfigyelted-e testvérem, hogy előbb mondjál négyszer az Úr azt, hogy gyomlálj és írts, hogy pusztíts és rombolj, és csak ezután mondja azt, hogy építs és táplálj. Calvin arcának két formája létezik, amelyet ismerünk. Az egyik arc a szigorú egyház kormányzói, aki kérlelhetetlen az egyház fegyelemben, és nem csupán az egyházat, hanem Calvin egész városát meg akarja újítani. 22 hónapot szolgál, miután Farrell elé áll, és rajta keresztül érzi Istennek megmásíthatatlan döntését. Konfliktusba kerül a városi tanáccsal, akik 1538 húsvétjára megtiltják neki, hogy prédikáljon. Mit gondolsz, prédikált? Ó, hogy ne? Micsoda egy városi tanács ahhoz, hogy elhallgattassa azt, akinek isteni küldetése van. A konfliktus abból eredt, hogy lelkésztársaival megtagadta az úrvacsora sákramentumának kiszolgálását Genf városában húsvét ünnepén. Ugyanis igaz bűnbánattartás nélkül kiszolgálni az úrvacsorát annyi, mint méltatlanul enni és inni, és ezzel kárhozatot enni és inni. Ezt a városi tanács nem tűrhette. Igen, dördültek el pisztolylövések is ott akkor a templomban, és ekkor száműzték. De ebben a konfliktusban benne volt a virágzó, szebb jövőnek az ígérete és csirája. Calvin nagyon erős kezű. Genfben nincs munkakerülés, nincs kocsmázás, nincs koldulás. Nyilvánvaló, nem a népszerűségnek az eszközei ezek. De mikor elküldik, ez csak azért történik, hogy aztán három esztendő elmúltában szégyenkezve visszahívják, mert csak ő a garancia a város megújulására. Először kell rombolni, táplálni, hogy aztán lehessen építeni, lehessen plántálni, hogy lehessen felvirágzás, hogy legyen szebb jövő. És Genf városa, az istenes élet város virágozni kezd, felendül lelkiekben és anyagiakban. Nem tudom, testvérem, hogy te észrevetted-e, hogy gyülekezeteinkben már nincs hova lentebb tenni a mércét. Hogy csak a vallási minimumot várjuk el, csak hogy valaki adakozzék. Mondd, mivé lett az igazi egyház fegyelem? Hogy mindenki azt csinál a magán életében, amit akar. Gondolod, hogy van-e a magyar nemzet számára felemelkedés és bőség az Istenhez való igaz odatérés és odafordulás nélkül? Gondolod, hogy lehet bármiféle lelki megújulás és gyökeres változást enélkül elérni? Calvin másik arca a magánemberé. Ezeken a részkarcokon, amik róla fennmaradtak, már megöregedett, meg annyi betegség sújtotta, nem adnak igazán hűképet arról, hogy milyen is volt valójában. De tudjuk, hogy ismert a gyásznak a fájdalmát. Egyetlen gyermeke született, a kis Jacques, akit még csecsemőként veszített el hitvesével együtt. Aztán elhunyt 1549-ben hitvese is. Életének utolsó 15 esztendejét özvegységben élte le. Bizony ő maga is ismerte a gyászfájdalmát és a veszteségnek keserűségét. Uraközi Gyula írta, két arca van, az egyik rám mered. Büszke kőszírt, nyüzsgő völgy felett, lelkünkbe néző lelkiismeret. Századok fölött víraszt egyedül, magányos, büszke csönd veszi körül. Lelkén óriások gondja ül. A másik arca, szenvedő, szelíd. Hordozza titkon mások könnyeit, s magányok mély völgyébe rejtezik. Alázatos arc, remegő gyermek, amaszt mi látjuk földi emberek, ezt csak az Úr a csillagok felett. Mit jelent számodra és számomra Kálvin János emlékezete? Elhivatottságot, küldetéstudatot, Isten akaratának a szolgálatát az ő nagy dicsőségére. Emlékezzünk így Kálvin Jánosra, Isten áldott, pótolhatatlan eszközére, háladással és örömmel a Kálvin emlékévben. Ámen. Válaszolván az ige megszólító üzenetére a 178. dicséretet énekeljük. A 178. dicséret, ami így kezdődik, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Jézus Krisztus, drága megváltónk, te neveztél bennünket sónak, kobásznak, a világ világosságának. És köszönjük, hogy a mécses sem azért gyújtatik meg, hogy véka alá rejtsék, és hogy nem rejthető el a hegyen épített város. Köszönjük azoknak az életét, akik fákjaként, reflektorként világították be ennek a világnak nagy istentelen sötétségét. Köszönjük neked, a te drága ígédet. Köszönjük, hogy biztatsz, bátorítasz, hogy ne hátráljunk meg a küzdelmektől, hogy legyen erőnk a konfliktusokhoz, hogy legyen a mi életünk, szolgálatunk az egyház testében hűséges, amely nem a világhoz igazodik, hanem amely hordozza a te orcádat, Urunk Jézus Krisztus. Téged kérünk arra, hogy áld meg ennek a gyülekezetnek a vezetőit, kicsinyeit és nagyjait. Áld meg döntéshozóit, áld meg lelkiekben és anyagiakban, adj segítséget a felújításokhoz, és téged kérünk arra, hogy szüntelenül vezess bennünket. Add, hogy adhassuk át azt, amit tanultunk, amit hordozunk, és amit örökségként kaptunk mi magunk is a felnövekvő új nemzedékeknek. Te add, hogy élhessünk igei, szent lelkes életet. Hallgass meg minket, kérünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérem, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Először is megköszönöm Kelemens Zoltán nagytiszteletű úrnak a szolgálatát, és boldog vagyok, hogy olvastam az amerikai református egyház lapjába a Kálvin Jánosról írt anyagot, mert így amikor nem hallottam, akkor is tudtam, hogy hol tetszik tartani. Remélem, jól fogom mondani a picinek a nevét, megkereszteltük Valentino Amar testvérünket, és kérjük, hogy az élőisten kegyelme, szeretete legyen és munkálkodjon vele egész életébe. Az legyen, aminek Isten akarja, nem csak áldott, hanem áldássá levő élet is. Szombaton házasság kötésükre áldást kértek, és kaptak Kalocsai Tamás teológus és Lami Alexandra lelkipásztor. Ma mind a két alkalommal 9 órakor és 10:30 órakor kezdődő istentiszteleten nagytiszteletű Kelemen Zoltán lelkipásztor testvérünk hirdette az igét. Kérem, hogy Isten áldjon meg, és a maga kegyelmébe őrizzen meg, és várom azt a keresztelést nagyon. Az Isten tiszteletünket záró énekkel folytassuk a kiírás szerint, énekeljük utána a magyar himnuszt és vegyük az áldást.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.